Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
6 óra.
A Szent István Rádióban.
A miniszterelnök reális esélyt lát a megállapodásra a szolgáltatások árairól a bankszektorral, és reméli, hogy sikerül egyességre jutni a telekommunikációs szolgáltatókkal is. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban kifejtette, 3 területen történtek olyan áremelkedések, amelyek súlyosan érintették a magyar családokat. Kifejezetten gyötrelmes dolgok ezek, fogalmazott. Az egyik az élelmiszer áraknak az emelkedése, ott kellett a leggyorsabban beavatkozni. A második terület a szolgáltatásoké. Harmadik területként a banki szolgáltatásokat jelölte meg. Rámutatott, reális esély van a megállapodásra. Úgy fogalmazott, jogos az az igény a magyar állam részéről, hogy a banki szolgáltatások ára ne növekedjen a jövőben. Európa 10 leginnovatívabb országa közé kell kerülnünk 2030-ra, és cél az is, hogy legyen magyar egyetem a világ és Európa 100 legjobb egyeteme között, jelentette ki Hankó Balázs, kulturális és innovációs miniszter. Emlékeztetett arra, hogy Széchenyi István 200 évvel ezelőtt 1825-ben alapította meg a Magyar Tudományos Akadémiát. Ennek tiszteletére az országgyűlés döntése alapján Magyarország a 2025-ös és 2026-os évet a Magyar Tudomány éveként ünnepli. Hozzátette, hogy az emlékév alkalmával 1200 a tudományt népszerűsítő program lesz szerte a Kárpát-medencében. Fontos és egyúttal fő cél, hogy minden utolsó óvodai évében lévő gyermek napi szinten részesüljön olyan fejlesztésben, ami segíti őt az iskolára való felkészülésben, hangsúlyozta a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára. Balatoni Katalin azt mondta, a világ változása és gyorsasága az óvodára is hatással van. Ennek kapcsán kérték a pedagógusok és igazgatók véleményét arról, hogy ez a változás milyen irányú, mit tapasztalnak ők. A visszaküldött kérdőívek alapján bebizonyosodott, hogy a gyermekek készség és képesség szintje az elmúlt 5 évben az iskolába való belépéskor nagy mértékben csökkent, közölte a helyettes államtitkár, példaként említve a beszédkészséget, a szociális és mozgásos kompetenciákat, amelyek hatással vannak a pedagógiai munkára is. Azért kezdtünk el ezzel foglalkozni, mert ez, amikor a gyermekek az óvodából átkerülnek az iskolába, egy nagyon fontos életszakasz, és ennek a sikeressége jelentős kulcs a gyermekek további életében is. Több mint kétszeresére emelkedett a bölcsödei férőhelyek száma Magyarországon 2010 óta, és 900 olyan településen hoztak létre bölcsödét, amelyen korábban nem volt ilyen intézmény, jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Baranya megyei Villányban. Kun Zsófia a településen 420 millió forintos fejlesztési forrásból épülő, új, több mint 400 négyzetméteres tervezett két csoportszobás 28 férőhelyes bölcsöde alapkőletételén emlékeztetett. Még 2010-ben 32.500 bölcsödei férőhely állt rendelkezésre, ma már csak nem 70 ezer. A jövőben még több támogatást igyekeznek nyújtani a családoknak. Ennek a folyamatnak a részeként javítják a családok anyagi helyzetét, így több lépcsőben bevezetik a 2 vagy annál több gyermeket nevelő édesanyák adómentességét, továbbá segítik az otthonteremtés ügyét, valamint a család és a munka közötti egyensúly megteremtését is. Újra kezdi az ármegállapodási tárgyalásokat Kína és az Európai Unió az elektromos járművek ügyében. A pekingi kereskedelmi minisztérium szóvivője hangsúlyozta, a döntés a kínai és uniós cégek közötti ipari és beruházási együttműködés stabil alapjainak megteremtését szolgálja. A biogáz és biometán előállítást támogató 40 milliárd forintos programot indít a kormány a jedlikányos energetikai programon belül. A program célja, hogy a jelenlegi 200 millió köbméteres kapacitásról duplájára bővüljön a magyarországi biogáz előállítás volumene. Már lehet jelentkezni az Igent Mondok online női lelki gyakorlatra. A lelki gyakorlatot szervező Jézus Szíve Társasága közlése szerint már lehet jelentkezni az idei Igent Mondok online női lelki gyakorlatra. A szervezők arra buzdítják az érdeklődőket, hogy az immár 5. éve együtt imádkozó női lelki közösségnek egyre több tagja lehessen, bátran jelentkezzenek az online női lelki gyakorlatra. Végül a szombati időjárásról. A kezdeti napos időt fátyolfelhős idő váltja, az északkeleti ország részben már erősebbek lesznek a felhősebb körzetek. Markáns hideg front érkezik. Az egész országban előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 17 és 22 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
A dráma mindig sistereg. A Képmás címlapján Básti Júli színésznő. A magazinból megtudhatjuk, hogy az öröm mellett milyen párkapcsolati nehézségekkel jár az első gyermek érkezése, és hogyan függ össze a pszichés feszültség a mozgásszervi panaszokkal. Olvashatunk egy tanárnő történetéről, aki a Budai Elit Gimnáziumból a börtönlakókhoz ment tanítani, Mikszát valóságos, különös házasságáról, és Amundsenről, a jégvilágok vándoráról. Keresse az áprilisi képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Április 5-én szombaton szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Ezekben a percekben a mi földrészünkön ezer és ezer szentmis áldozatot mutatnak be neked, mennyei atyom. A sok ezer jelenlévő hívővel hadd egyesüljek én is, hogy oda tegyem magam az oltárra, mint áldozatot, melyet alázattal neked felajánlok. Igen, oda helyezem a paténára magam, egész lényemet, munkámat, nehézségeimet, megpróbáltatásaimat, problémáimat, a meg nem értést, a sikert, a fájdalmat és örömöt. Családomat, honfitársaimat és mindazokat, kik magukat imáimba ajánlották. Minden jóság Istene, szenteld meg áldozati ajándékomat, és vele együtt szentelj meg engem is, ez szép mai napon. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal André Gide, francia regény és drámaíró fogalmazta meg, szerinte az ember járja a maga lejtőjét, csak az a fontos, hogy az a lejtő felfelé vezessen. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolat a kedves hallgatóink. Ma a vincék ünneplik névnapjukat. A vince a Vincentius latin név rövidüléséből származó, amely győztest, győzedelmest jelent. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Vince nevű hallgatónkat, gondolunk a ma születésnapjukat ünneplőkre, és természetesen mindazokra is, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Műsorunk folytatásában javaslom most tekintsük át együtt, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A folytatásban a várható időjárással is ejtek részletesen néhány szót, és még orvos meteorológiai jelentéssel is várom Önöket. Fél hét előtt pár perccel a Napverse című kisműsorunkban Tóth Árpád az Öröm Illan című versét mondja el Kézdi György színművész. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsolunk Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan első szombati szentmisét közvetítünk. Majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban ezúttal Ferreri Szent Vince hitvalló életéről beszél majd dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök atya. A folytatásban a napimája is elhangzik, és néhány perccel 8 óra előtt programajánlóval jelentkezünk, 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Én pedig újabb műsorismertetéssel, ami már hangképes műsorajánló lesz, legközelebb 8 óra után néhány perccel várom Önöket. Nos, így hangzik tehát a ma reggeli műsorkínálatunk. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek velünk, töltsük együtt a reggeli órákat. További jó rádiózást, kellemes időtöltést és szép napot kívánok Önöknek!
Pillantásom téged figyel, úgy lüktet fenn a szívem, mert eljöttél ma értem, és itt vagy most velem, kedvesem. Lelkem, mint egy szárny szegett madár, úgy érkeztem meg űzve hozzád. A láncok mélyre húztak, s a hangok elcsitultak, néma lett az ég. Úgy féltem, súgd meg kérlek százszor még, rám találsz, ha el. semmitől sem félek, megtanítottál újra élnem, súgd meg kérlek szállt.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M30-as autópályán a 33-as kilométernél a Miskolc észak és a 41-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Szikszó térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 46-os és 39-es kilométerek között felújítási munkák folynak, ezért ezt a szakaszt lezárták. A forgalom a szemközti oldalon irányonként egy-egy sávon halad. Épül az M4-es autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakasza. Ezért a 4-es főút Törökszentmiklósi elkerülő szakaszán a 120-as kilométernél megváltozott a forgalmi rend. A forgalmat átterelik a Törökszentmiklós kelet csomópont nemrégiben megépült új szakaszára, valamint a közeli alsóbbrendű utakra. A 4-es főúton Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es kilométernél hídépítés, a 144-es kilométernél pedig közműépítés miatt zártak le egy sávot. Munkanapokon jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és 50-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Az 51-es és 54-es kilométerek között hídjavítás miatt van félpályás lezárás és jelzőlámpás irányítás. A 37-es főúton Szegilong és Bodrogolaszi között burkolatfelújítást végeznek. A 46-os és 59-es kilométerek között több szakaszon félpályás lezárásra és jelzőrös irányításra lehet számítani. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a Nagybózsva-Nyíri összekötő úton Bózsva és Nyíri települések között felújítják a burkolatot. Az 1-es és 3-as kilométerek között az utat teljes szélességében lezárják, kerülni Kisbózsva felé lehet. És végül, de nem utolsó sorban, a 7,5 tonna legnagyobb megengedett ösztömeget meghaladó tehergépjárművekre vonatkozó hétvégi közlekedési korlátozás ezen a hétvégén, azaz április 5-én szombaton 22 órától április 6-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Kedves hallgatóink, vezessenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak itt a Szent István Rádióban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most részletes időjárás előrejelzés következik. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, majd észak felől egy markáns hidegfront felhőzete vonul át az ország fölött. Elsősorban az ország keleti felén valószínű zápor, északkeleten, keleten helyenként zivatarok is lehetnek. Az északi északnyugat irányba forduló szél sok felé megerősödik, sőt viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután jellemzően 14-21 fok valószínű. A nagyobb városokban mért kora reggeli adatok a következők. Budapesten és Debrecenben 2 fok van. A Kékestetőn -4, Miskolcon 1, Szolnokon 3, Egerben és Nyíregyházán 2, Encsen 1, Tokajban 2, Hatvanban, Gyöngyösön, Sárospatakon és Sátoraljaújhelyben 1, míg Törökszentmiklóson és Kisújszálláson 3 fokot mértek a kora reggeli adatok szerint. Orvos meteorológiai jelentésként elmondható, hogy most pár napig nem kell fronthatástól tartani, így fellélegezhetnek a frontérzékenyek. A légnyomás nem változik. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést és orvos meteorológiai jelentést hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
Egy is itt a régi varázs, újra égő parázs van a szívem helyén. Tudom, úgyis hiába futsz utolérlek, és kigyújj egy fény valahol. A csók, ez az édes gyümölcs, ami újra itt ég a számon. A csók, jaj, ez a végzet. A csók, ez a végzet, halál. Szemed rubin piros, vállad rubin piros, füled rubin piros, gyönyörű, ma még újra rám találsz. Tánc,
mely a halálba visz, így azt kisz a szerelemben. E tánc legyen újra masik, vigyük újra masik sikerre. E tánc legyen végzett halál.
A nap verse.
Az öröm illan. Az öröm illan, incs neki, még visszavillan szép szeme, lágy hangja, halkuló zene, s lebbennek szőke tincsei. Itt volt hát. Jaj, nem is hiszem, már oly kusza a tünde rajz, mint visszafénylő kedves arc szétrezgő képe vadvizen. Mint lázálom kép, lenge árny, cikázó galamb sziluett, lánggal égő város felett, füst közt vonagló gyenge szárny. Egy holcsillagról árva fény, mely millióm éve untalan szál, ájultan és hontalan a végtelen tér jégürén. Édeni pajtás égi kéz feldobná szívünk a poros vak légbe, mint vidám piros labdát, de jaj, a szív nehéz. Itt volt hát. Ó, öröm, öröm, egy szóra még, egy percre még. Ó, mondd, az ég fenn, ugye kék, s az élet méze nem üröm. Az öröm illan, nincs neki, még visszabúsul szép szeme, lágy hangja, elfúló zene, s ezüstfehérek tincsei.
Tóth Árpád az Öröm illan című versét Kézdi György előadásában hallották. Tóth Árpád költő, műfordító 1886. április 14-én született Aradon. 1889-ben családja Debrecenbe költözött. Gyermekkorát itt töltötte, majd a Budapesti Egyetemen tanult magyar-francia szakon. Verseit a Nyugat közölte, a lapnak 1908-tól lett munkatársa. Az egyetemet nem végezte el, mikor addig elismert szobrász apjának debreceni szabadság emlékművét élesen bírálta a szakma és a helyi sajtó. A szobrot lerombolták, a művésznek újabb megrendelésekre nem volt kilátása. Ezt követően Tóth Árpádnak kellett eltartania a családot. Felhagyott tanári ambícióival és visszaköltözött Debrecenbe. A debreceni Független Újság színikritikusa, majd a debreceni Nagy Újság munkatársa lett. 1913-ban ismét anyagi nehézségei adottak. Budapestre költözött, ahol házi tanítói állást vállalt. Ekkoriban derült ki, hogy tüdőbetegségben szenved. 1918-tól Hatvani Lajos újságának, az Esztendőnek volt segédszerkesztője. Ugyanebben az évben a Vörösmarty Akadémia titkárává választották. A proletár diktatúra köszöntésére ódát írt, a Tanácsköztársaság bukása után pedig költészete komorrá vált. 1921-ben az Est munkatársa lett. Színes híreket és politikai glosszákat írt alapba. A 20-as évek végén lassanként súlyosbodott betegsége. Tóth Árpád 1928. november 7-én hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Pénteki adásunk témái: Ferenc pápa üzenete az olaszországi egyház második szinodális ülésére. Az egyház nem a többségé vagy a kisebbségé, hanem a zarándokoló népé. A pápai ház szónokának harmadik nagybőti prédikációja. Tudjunk felkelni, a feltámadás öröme. Édesanyámmal utolsó zarándok útján Bódi Margithoz Litérre. Vértesajai László jegyzete.
Ferenc pápa: az egyház nem a többségé vagy a kisebbségé, hanem a zarándokoló népé. A pápa üzenetet küldött az olaszországi egyházak második szinodális ülésére, melyben emlékeztet: a keresztény öröm nem a problémák kényelmes megoldásából születik, hanem abból a bizonyosságból, hogy az Úr sosem hagy magunkra minket. Ezt ő maga is megtapasztalta kórházi kezelése során, illetve mostani lábadozása idején. A keresztény öröm sosem zár ki másokat, mindig inkluzív, mindenki számára. Ezt a gondolatot osztotta meg a pápa az olaszországi egyházak második szinodális ülésének tagjaival, akik március 31-e és április 30-a között tanácskoztak a Vatikánban. Március 28-án kelt üzenetében a Szentatya megállapítja, hogy az igazi öröm nem egy könnyed vidámság, nem a kényelmes probléma megoldásból születik, nem kerüli el a keresztet, hanem abból a bizonyosságból forrásozik, hogy az Úr sosem hagy egyedül minket. Az Istennek ezt a közelségét személyesen is megtapasztalta a pápa kórházi tartózkodása alatt, és most a lábadozása idején is. A keresztény öröm az Istenre való hagyatkozás az élet minden helyzetében, az Úrtól kapott ajándék. Ez az öröm a mindennapok és a másokkal való osztozás pillanataiban teljesedik ki, széles távlatok és befogadó stílus jellemzi. Az egyház nem többségből vagy kisebbségből áll, hanem Isten hűséges, szent népéből, aki az ige és a lélek által megvilágosított történelmen áthalad. A szinodális találkozó résztvevői hagyják, hogy a kreatív összhang vezesse őket, melyet a Szentlélek teremt, és így szavazzák meg az irányelveket, melyek az olaszországi egyházak jövőjét jelentik. Az öröm témája állt a több mint 1000 résztvevő megbeszéléseinek középpontjában, köztük püspökök, egyházmegyei küldöttek és meghívottak. A találkozó célja egy javaslatcsomag megszavazása volt, melynek címe: hogy teljes legyen az öröm. Olyan ajánlásokról és ötletekről van szó, amelyek a 2021 óta elindult szinodális folyamatban merültek föl. Az ülés végén ezeket a javaslatokat átadják az egyes egyházmegyék püspökeinek, hogy kidolgozhassák a helyi egyházakra vonatkozó irányelveket, de egyben az olasz püspöki konferenciát is segítsék.
Harmadik nagybőti prédikáció: tudjunk felkelni, a feltámadás öröme. Április 4-én pénteken reggel 9 órakor tartotta meg Roberto Pasolini kapucinus atya a pápai ház szónoka 6. Pál aulában harmadik nagybőti prédikációját, a Krisztusban lehorgonyozva, az új élet reményében gyökerezve és megalapozódva átfogó nagy téma körében. A római kúria tagjai előtt tartott beszédében a szónok a feltámadás különleges vonására emlékeztetett. Jézus nagy mértékletességgel és örömteli szegénységgel mutatkozik meg övéinek. A kapucinus szónok megelőző emlékelései arra emlékeztettek bennünket, hogy a Jézussal való szilárd egyesüléshez meg kell tanulnunk úszni a keresztség vizében. Ha engedelmesek maradunk a lélek belső sugallataira, felfedezzük, hogy képesek vagyunk olyan utat követni, amely a másik embert helyezi a középpontba, mégpedig szabadon és Isten szeretetével egybehangzóan. Krisztus életének legdöntőbb mozzanata a tanítmány útunk számára kétségtelenül a feltámadás. Ennek helyes szemlélése segít abban, hogy lépteinket a helyes irányba tereljük, anélkül, hogy hamis vagy túlságosan idealizált elvárásokat táplálnánk Isten akaratának megtapasztalásával kapcsolatban. A feltámadás helyes szemlélése megóv attól, hogy a szenvedéstől és a haláltól való félelem eluralkodjon rajtunk, mert tekintetünket arra a célra szögezzük, amely felé Krisztus szeretete vezet minket. A Krisztuson, az élet teljességéhez vezető kapun áthaladás magasrendű lemondást igényel. Mert le kell mondani arról a szemléletről, miszerint lehetetlen felkelni a kudarcokból és vereségekből bizakodó szívvel, készen arra, hogy újra kezdjük életünket és újra megnyíljunk mások előtt. Főként azok felé, akik megbántottak minket, de nem tudták összetörni a köztünk fennálló köteléket, hangsúlyozta a kapucinus szónok. Az evangéliumok legnagyobb meglepetése nem annyira az a tény, hogy egy ember, Isten fia, feltámadta halálból, hanem az a mód, ahogyan ezt megtette, hiszen a feltámadása arról tanúskodik, hogy a szeretet képes még egy nagy vereség után is felállni, hogy aztán tovább haladjon. A közös tapasztalatból kell kiindulnunk, szögezte le a szónok. Amikor ugyanis egy nagy trauma elszenvedése után sikerül felkelnünk, sokszor az első gondolatunk az, hogy miként tudnánk elég tiltát venni azokon, akik felelősek a szenvedésünkért. A föltámadt Jézus azonban nem érzi szükségét annak, hogy bármit vagy bárkit hibáztasson a történtekért, sem annak, hogy felsőbbrendűségét bizonygassa azokkal szemben, akik szerepet játszottak, vagy bűnrészesek voltak a halálában. Ellenben Jézus, immár élet és halál uraként, úgy dönt, hogy halála után nagy mértékletességgel és örömteli szerénységgel mutatkozik meg övéi előtt. Az evangéliumok egybehangzóan tanúsítják, hogy Jézus feltámadásának a módja mentes az elégtétel vagy bosszú bármilyen formájától. A legerősebb bizonyítékot Márk szövegében találjunk, főként a megállunk az eredeti befejezésnél, amikor az asszonyok félelemmel eltelve kijönnek a sírból, és senkinek sem mondják el a feltámadásról szóló hírt, amit az ifjú hírnöktől kaptak. Tehát a legkorábbi evangélium így zárult, a feltámadott megjelenéséről szóló beszámoló nélkül. Az első keresztény nemzedékek számára ugyanis az üres sír jele elegendő volt a feltámadásban való hithez, és hogy ezt másoknak is meghirdessék, vagyis a Krisztusban való új élet örömét. Máté evangéliuma ezzel szemben más módon hangsúlyozza a húsvéti esemény nagyszerűségét. Amikor az asszonyok elindulnak az üres sírtól, Jézus megjelenik nekik, hogy megerősítse az angyaltól kapott feltámadás bejelentését. Közvetlenül ezután azonban az evangélista arra törekszik, hogy megmagyarázza, miért volt Krisztus feltámadása olyan történelmi esemény, amellyel kapcsolatban kezdettől fogva hatalmas kétségek merültek fel. Ez szolgálja az őrök megvesztégetéséről szóló híradás, hozzátéve, ez a szóbeszéd mind a mai napig elterjedt a zsidók között. A feltámadás egy gyenge módjának láttán önkéntelenül is felvetődik a kérdés. Miért nem mutatta meg a feltámadt Úr Jézus a halál felett aratott győzelmét nagyobb és meggyőzőbb erővel? Kérdezte a kapucinus szónok. Megkérdezhetjük, az Úr miért választott ilyen visszafogott megnyilvánulást, amely nem csak félreértéseket, hanem kételkedést is kiválthat egy olyan esemény iránt, amely annyira meghaladja felfogó képességünket, és ugyanakkor annyira szükséges a világ üdvösségéhez. Nem lett volna jobb, ha elégtételt vesz és megmutatja Isten igazságát és hatalmát, hogy a feltámadás eseménye meggyőzőbb legyen? Pazolini atya szerint ezekre a kérdésekre csak úgy tudunk válaszolni, ha a feltámadást a szeretet tapasztalataként és nem Isten hatalmi aktusaként értelmezzük. A szeretet logikájával megérthetjük, hogy Jézus miért nem érzi szükségét annak, hogy ránk erőltesse magát, hanem csak nagy vágyat érez arra, hogy továbbra is felajánlja, oda kínálja magát nekünk. Ahogy Szent Pál apostol írja a szeretet himnuszban, a szeretet nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretetnek az a mindent hátraadni képes ereje nem azt jelenti, hogy Isten érzéketlen a szenvedéssel szemben. Akik igazán szeretnek, nem érzik szükségét annak, hogy számon tartsák az elszenvedett sérelmeket, mert a megtapasztalások öröme legyőz minden nehezszelést, még akkor is, ha dolgok nem úgy alakultak, ahogyan azt elképzelték. Ha gyakran csalódottak vagyunk, talán fel kellene tennünk magunknak a kérdést, hogy mennyire szabadon éljük meg kapcsolatainkat. Ellenkező esetben azt kockáztatjuk, hogy azzal töltjük az időnket, hogy panaszkodunk, mutogatunk és kárpótlást keresünk az elszenvedett csalódásokért, és ezzel teherré válunk önmagunk és mások számára. Ilyenkor azonban elfelejtjük, hogy az igazi boldogság, ami igazán szerethetővé tesz bennünket, nem a körülményektől vagy másoktól függ, hanem attól a békétől, amellyel befogadjuk azt, amit az élet kínál nekünk. Végül is, ha valaki nem boldog mindazzal, amit az élet lehetővé tesz számára, mi aztán lesz abból, hogy halála után visszatér az életbe? Zárta Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka harmadik nagybőti beszédének első felét. Édesanyámmal utolsó zarándok útján Bódi Margithoz, Litérre. Vértesanyai László jegyzete. A tavalyi hosszú forró nyáron történt. A stabilan 35 fokos nagy meleg miatt nem nagyon tudtunk kimozdulni a balatonparti Antal telepen a nyers kövekből épített vaskos falu nyaralónkból. A reggeli 8-as szentmise és a teraszon elkötött reggeli után mama a kert szögletében árnyas fák alatt varrogatott, hozzá a Bartók rádió zenéit hallgatta. A Balatonra is, noha csak 200 méterre volt, csak kora délelőtt vagy késő délután mehettünk le. Vártuk a tikkasztó meleg végét, ami a hónap végén jött el. Az utolsó szombat hajnalban végre friss szél támadt, 10 fokkal is megenyhült az idő. Váratlanul, de mégis bizonyossága született egy ötlet bennem. Mamikám, van-e kedved eljönni velem Bódi Magdihoz, Litérre? Örébe engedte a kézi munkáját, és csillogó szemmel mondta ő, már éppen úgy akarta menni valahová. Ebédre visszajövünk, maradt még tegnapról paradicsomleves és egy kevés sült hal. Édesanyámat aztán soha nem kellett kétszer kérni, hogy kiröpüljünk, mert az első szóra csomagolt és öltözött. Tihany mellett a felső úton, aztán Füreden Arács felé iparkodtunk, mert szerettük a kertesházakat, a dűlőket nézegetni. Veszprémnek mentünk föl, és onnan le Litérre Fűző felé. Zarándok útra indultunk, így útközben a rózsafüzért imádkoztuk, Magdi tiszteletére a dicsőséges titokat mondtuk. 11 körül értünk oda, ám nagy meglepetése a falu szinte teljesen üres volt. Eléptettünk egy tiszteletkört, és örömmel láttuk, hogy bizony tele van csinos házakkal, sok-sok új nyaralóval. A temető felé menet benéztünk a falu ősi, Árpád-kori nyitott templomába, amely a helyi református gyülekezet használatában van, úgy az 1700-as évek harmada óta. Nyitott biblia, szép varrottas az igeszéken, csend, tisztaság, és hozzá még frissen metszett fehér rózsák jelezték, hogy délután itt akár még esküvőre is összejöhetnek. Először Magdi vértanúságának a helyét keressük. Eligaz itt a kastély, amelynek óvóhelyi Magdiék egykor meghúzták magukat. A fehér sarok épülettől balra új épület, református iskola húzódik. Minden szép takaros rendben áll, csak éppen nem lehet bejutni, pedig a kastély előtt az udvaron, hatalmas fák alatt ott van Magdi emlékműve. Bronz mellszobra fehér márvány tömbön nyugszik, rajta felirat Bódi Magdi 1921-1945. Átlosan felfelé ívelő Támfor Baldur hirdeti, szüzességi fogadalmával Magdi örök hűséget esküdött Istennek. Készségesen ment sugározni az Isten és ember szeretetét a gyárba. Jobboldali párja hirdeti, Uram, királyom, védj magadhoz. Ez volt utolsó fohásza. Nem könnyű kibetűzni így távolról, de legalább időnk van befogadni a súlyos szavagat. A 24 év érlelte teljességet. Mindketten ismerjük Magdi történetét, így egymást kiegészítve idézzük fel életét, hiszen ott élt közöttünk. Szigdiget, Szentbékálla, Kővágóörs, Köveskál, Mámapuszta, Füszfőgyártelep, Dakapuszta, Litér, majd a végállomás, a mennyek országa. Mami, te alig vagy 5 évvel fiatalabb nála. Akár ismerhetted is volna. Ezen elgondolkodik, majd idővel hozzáteszi. Nekem is bujkálni kellett a szovjet katonák elől. Szerencsére, jobban mondva, Istennek legyen hála, nem találtak rád, teszem hozzá. Tudtad-e, mama, hogy még nálunk otthon Hébizen is járt? Kérdem tőle, és olvasom a hazaírt levelét egykori lelkivezetőjének, a jezsuita Temesi József atyának a könyvéből. Az úri nép gyermekét egy esztendőn át jól végzett munkája után nyaralni vitték. A 14 éves Magdi is elmehetett egy nyáron Hévízre, Kuktának. A sovány, vékonyka kislány a felszolgálók fehér pántos öntözékében sürgött forgott a konyhában, vagy a kúrszalon teraszán. Csak csillogó szemei és örökké mosolygó arca tűnt fel már az első látásra a vendégeknek. Jól érezte magát a hévízi munkában. Kellemes emlékei maradtak a fürdőhelyen eltöltött időről. Olvasom Temesi József atya könyvében. Hévízi tartózkodásának egyik kedves emléke egy fénykép. A kórszalon konyha személyzetének sorában ő is látható. 1935. augusztus 20-án küldi haza a képet a következő sorok kíséretében. Kedves szüleim és testvéreim, levelüket megkaptam. Én, hála Istennek, egészséges vagyok, amit maguknak is tiszta szívből kívánok. Ezt a képet most csináltattam, 40 fillérért. Meg sem találnak rajta, pedig már sokat nőttem, de még nem híztam. Igaz, hogy jó színben vagyok, de ez a levegőváltozástól van. Mindnyájukat csókolom, Magda. Mindketten ugyanarra gondolunk, mama és én, a levelezésünkre, mert amikor 14 éves koromban a közeli Veszprémbe kerültem diáknak, 4 éven át hetente 1-2 levelet írtam haza szüleimnek, és a válasz pár nap múlva rendre megjött. Igaz, jó 30 évvel később történt mindez a 60-as évek végén, de a szülők tisztelete semmit sem változott. Aztán kijutunk a temetőbe, és ott rögtön ráállunk Magdi sírjára. Ide nem kell más szó, csak az imái. Hála, köszönet és kérés, hogy annak a tiszta jellemnek a példája bennünket is töltsön el. A síron pár mécses és egy koszorú, 2 ágú szalag felirattal. Bódi Magdi, könyörög érettünk, jezsuiták és munkatársaik. Valami meleg öröm fog el, hogy a társaim itt jártak, nem is olyan régen. Lám, egymás nyomaiban lépdelünk. Temesi atya Magdi nyomában, rendtársaim Temesi atya is Magdi nyomában, mi pedig őket követjük. Az élen Magdi jár, Jézus nyomában, kezét nyújtja felénk, gyertek ti is Jézushoz, és lám, megmozdul az egész egyház. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat délelőtt 11:30-tól megismételjük.
nagy Úristen, ki vagy a kéklő mennyekben, bércen innen túl, igazak ajka hirdessen, testvérünk a nap, tükrözi fényed szárnyalva, nagy fennem. Áldjon fenn a hold, halovány arcú hugocskánk, s mind a csillag fény, csupa hunyorgó mécses láng, derű és ború, amiket bölcsen szétosztva küldesz ránk. Áldjon len a víz, csupa szívnénénk hasznos szép, áldjon tűzöcsénk, ködöd és árnyad oszlat szét, áldjon föld anyán, elibénk tárva garmada bőségét. Áldjon a szelíd, aki megenged társának, s békén tűr, ha kell, s a beteg ágyon hálát ad, ékes koronát, jutalomképpen érette, méltán kap. Áldjon a halál, kapukat táró testvérünk, karja föl segít, amikor hozzád megtérünk, téged fennvaló, gyermeki szívvel ámulva dicsérünk. Téged fennvaló, gyermeki szívvel ámulva dicsérünk. Dicsérünk.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól. Kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A mai evangélium a tegnapi rész folytatásaként arról szól, hogy Jézus tanítását mindenki ámulattal hallgatja a templomban a sátoros ünnep alkalmával. A főtanács tagjai szolgákat küldenek érte, hogy elfogják és a tanács elé vezessék. Jézus tanítása a szolgákat teljesen lenyűgözi, s nem merik bántalmazni őt. A szolgák védelmére felhozható, hogy bizonyára a Jézus szívesen hallgató nép ellenkezett volna, ha el akarják fogni. János evangélista leírása szerint Jézus személyének megítélésében teljes az űrzavar a nép körében. Egyesek prófétának, mások a messiásnak tartják. De még a főtanácsban is megoszlás van, hiszen Nikodémus például a védelmére kell, míg mások ellene vannak. Ezek mind emberi vélekedések. Jézus személye valójában a kereszten fog kiderülni. Ott igazolódik be mindaz, amit mondott arról, hogy ő az Isten fia. A kereszten teljesíti be küldetését, amit az Atya bízott rá. Türelmesen viselt szenvedése és kereszthalála érdemelte ki a megváltást, s hirdeti minden korban, hogy Krisztus a megváltó. Aki felmegy a Golgota hegyére, és feltekint a szenvedő Jézusra, elmondhatja személyes hitvallását, mint a százados, aki halálát látva ezt mondta: ez az ember valóban Isten fia volt. Ha most még vannak is homályos részletek, a kép nagypéntekre és húsvétra teljesen kitisztul. Minden bizonytalanságom és tanácstalanságom megszűnik, amikor a keresztre nézve megértem, milyen áldozatot hozott üdvösségemért, és minden ember megváltásáért az Úr.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan első szombati szentmisét közvetítünk. Ma a katolikus egyházban Ferrer Szent Vince áldozópap emléknapja van. Rá is emlékezünk és hozzá is imádkozunk a mai szentmisében, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. A Szent Fagyuram énekeskönyv 59-es számú énekének éneklésével kezdjük a szentmisét, amely így kezdődik: bűnös lelkek, tisztulásra. Majd a 141-es számú éneket énekeljük velünk lakó tiszta ostya kezdősorral. És befejezzük a mai szentmisét az Éneklőegyház 95-ös számú énekének éneklésével, amely így kezdődik: gyászba borult Isten csillagvára. Nos, megismétlem sorrendben az énekszámokat. A Szent Fagyuram énekeskönyv 59-es és 141-es, valamint az Éneklőegyház 95-ös számú énekeit énekeljük a mai első szombati szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.